Simon válogatta. Hetedik énekéből fogunk olvasni. A harmadik fejezetből, aminek a címe Iranyakasikó hazatlan akar válni. És ma a 35-ös vers következik. Yadidasyasyabhimatam Varami varadottama Bhutemyastvad visrishtebhyo Nityurma bhun mama prabhu Köszönöm, szavanginti fordítás, illetve a bakkár.
Nityurma bhun mama prabhu Yadidasyasya bhimatam Varame varadottama Bhutevyastvad visrishtebhyo Nityurma bhun mama prabhu
Köszönöm, Mataji.
Adni fogod.
Abhimatam.
A kívánt.
Varam.
Áldásokat.
Nekem.
Varada uttama.
Ó, legkiválóbb áldásadó.
Bhutémia.
Az élő lényektől.
Tvat.
Általad.
Visrishtebhyo,
akik megteremtődtek.
Mrityu,
halál.
Má,
nem.
Bhut,
legyen.
Mama,
enyém.
Prabhu,
ó Uram. Srila Prabhupád fordítása. Ó Uram, ó legkiválóbb az áldást adók között. Ha kegyesen megadod nekem azt az áldást, amire vágyom, akkor kérlek, add meg, hogy egyetlen általad teremtett élőlény kezétől se érjen utol a halál. Kérlek ismételjétek. Ó Uram, ó legkiválóbb az áldást adók között.
Ó Uram, ó legkiválóbb az áldást adók között.
Ha kegyesen megadod nekem azt az áldást,
amire vágyom.
Akkor kérlek.
Add meg.
Hogy egyetlen általad teremtett élőlény
Kezétől se érjen utol a halál.
Srila Prabhupád magyarázata. Miután az Úr Brahmá, az univerzum első teremtett élőlénye megszületett garbhodakasyai Visnu köldökéből, számtalan fajta élőlény teremtett, hogy azok benépesítsék az univerzumot. Az élőlények tehát a teremtés kezdetétől fogva egy felsőbbrendű élőlénytől születtek. Végső soron Krishna a legfelsőbb élőlény, mindenki atya. Aham bija prada pita. Ő minden élőlény nemző atya. Mindegyik Hiranyakasipu az Istenség legfelsőbb személyiségeként imádta az Úr Brahmát, és azt gondolta, hogy az Úr Brahma áldásával halhatatlanná válhat. Most azonban, miután megértette, hogy még az Úr Brahma sem halhatatlan, mert a korszak végén ő is elpusztul, nagy körültekintéssel olyan áldásokat kér tőle, melyek majdnem olyanok, mint a halhatatlanság. Első kívánsága az, hogy ne ölhesse meg őt egyetlen olyan élőlény sem, akit az Úr Brahma teremtett az anyagi világban. Omagyánati mirandasi agyána, csak sirumilita mina, taszmai sinja vina maha. Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Asani Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. A vers. Ó Uram, a legkiválóbb az áldást adok között. Ha kegyesen megadod nekem azt az áldást, amire vágyom, akkor kérlek, add meg, hogy egyetlen általa teremtett élőlény kezétől se érjem tőle a halál. Ugye, hát most egy ilyen átkötő résznél tartunk, amikor Hiranyakasipu, arról van szó, hogy Brahmá, ugyebár Hiranyakasipu végzi a lemondásait, és megjelenik neki Brahmá. Nem is annyira azért, mert elégedetté teszi őt, hanem mert a félistenek megkérik, hogy hárítsa el ezt a veszélyt, amit Hiranyakasipu fejéből kicsapó lángok jelentenek az univerzum számára. És akkor a hattyúja hátán megjelenik Brahmá, és látja, hogy Hiranyakasipu milyen nagy lemondásokat végez, és hogy milyen borzasztó állapotban van a teste. És akkor hát mivel Brahmá ugye bakta, nagyon könyörületes, ami a baktáknak az egyik fő ilyen ismérve. És akkor fogja a kamandalóját, ráhinti a szentelt vizet, és akkor feléleg. És akkor Hiranyakasipu ennek nagyon örül. És ő akkor elkezd imádkozni, és hódolatát ajánlja Brahmának, leborul, mindenféle szép dolgokat mond neki, dicsőíti, elmondja minden legfelsőbbnek, és és akkor ebből látjuk, hogy ugye a démonoknak, vagy ezeknek a démonikus embereknek az a legfelsőbb, aki teljesíti az érzékkielégítésre irányuló vágyukat, és ezért imádja Brahmát ilyen elszánta Hiranyakasipu. De ami érdekes, itt a magyarázatban Prabhupád két pont köré szervezi az egész magyarázatot. Az első, amikor azt mondja, hogy Krishna a legfelsőbb élőlény, és ő mindenkinek az atya, mindenki tőle származik. És ezt mondja Krishna is a Bhagavad Gítában, hogy Sarva Yunesu Kontéya, Murtaya Sambhavantiya, Tásam Brahma Mahajonir, Aham Bija Pradapita. Ezt Prabhupád idéz is a magyarázatban. Ó Kunti fia, tudnod kell, hogy az anyagi természetben minden faj születés által jöhet létre, és én vagyok a magatadó atya. És Prabhupád ennek a versnek a magyarázatában ugyanerről beszél, hogy hát ugye Krishna minden élőlénynek az atya, tőle származik mindenki, Mahapita, ő a legfelsőbb atya, ami így a legtöbb vallásban meg is jelenik. Szóval a legtöbb vallásban úgy közelítik meg a legfelsőbbet, mint egyfajta ilyen atya, vagy aki mindenkiről gondoskodik, és akitől mindenki kérheti a mindennapi kenyeret, vagy a mindennapi piláfot, attól függ, hogy melyik kultúrkörben. És szóval mindenki Krisnához fordul, Istenhez, a legfelsőbb atyához fordul, hogyha van valami hiány szenved, vagy valamire szüksége van. És ugye az élőlények, azok a lelki és az anyagi természet kombinációi. Úgy is hívják őket, hogy tatasta sakti, akik határenergia, a felsőbb rendű energia, a lelki energia és az alacsonyabb rendű anyagi energia között helyezkednek el. És mint határenergiának a kettő között van joguk vagy lehetőségük választani, hogy melyiknek a befolyása alá szeretnének tartozni. Mert van, amelyik valamelyikhez kell tartozni. Szóval az élőlény az, az energia, és az energiának mindig, mindig kell legyen valaki, akihez, aki, akihez kapcsolódik. Szóval nem független, mindig tartozik valakihez. És ez így van a legkisebb, legparányibb hangyától egészen az úrban, amelyik. És ami nagyon érdekes, Prabhupád ebben magyarázat mondja, hogy élőlények mindenhol vannak. Földben, vízben, sőt még a tűzben is. És ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy, hogy a napjaink materialista tudósai, gondolkodói ezt nem fogadják el, mert nem látják, nem képesek látni az anyagi érzékeikkel. Mert csak abban az egyben tudnak hinni, hogy amit látok, amit, amit meg tudok fogni, meg tudok ízlelni, az a valóság. Maximum, amire az én korlátolt elmémmel tudok következtetni, ami ezeken túlmutat, az valószínűleg nem létezik, mert hát ugye nem látta senki. És éppen ezért a, ezek a személyek nem fogadják el a hiteles, kinyilatkoztatott szentírásokat, amik tel is tele vannak információkkal, mint az anyagi világról, mint pedig a lelkiről. Hát még az anyagi világról adott információkat se fogadják el, az, hogy lelki világ, azt meg egy az egyben nem is foglalkoznak vele, szóval ignorálják az egész kérdéskört. És hát, hogyha Krisna a magot adóatja, akkor kell lenni egy, egy anyának is, és ez az anyagi természet. Ugye Durga, Maya Devi, az anyagi energiának a személyisége, őt úgy, úgy az anyánknak tekintjük, hiszen az ő, ő méhében éljük az életünket, és vannak bizonyos felekezetek, a saktyák Indiában, ha jól mondom, akik, akik ott, ott Durgát imádják azért, hogy mindenféle anyagi eredményeket kapjanak. De ez egy olyan dolog, hogy, hogy anyagi élvezetre vágyunk, de az igazából, igazából szenvedés. Mert az élvezet az mindig szenvedéssel párosul az anyagi, anyagi világban. Egyrészt hát három lehetőség van, ezt Urmila Mataji szokta mondani, hogy nem kapjuk meg, amit akarunk, szerintem ez a leggyakoribb, vagy megkapjuk, de nem olyan, amint amire számítunk. Gyerekkoromban sokszor volt, szóval vártam a karácsonyt, hogy majd most megkapom, amire úgy vágyok, meg is kaptam, de hát nem az volt, szóval igazából tök agyú volt, vagy nem tudom, és akkor hát így már nem is olyan jó, és akkor oda volt a karácsony, utána már csak ezen duzzogtam. Szóval akkor ennyit a boldogságból. Igen, szóval ez nem sokat változott azóta. És van a harmadik lehetőség, amikor megkapod, pontosan olyan, amire mindig vágytál, és nem is akarnál más miért soha, de elmúlik. Mert ebben a világban minden átmeneti, és szenvedésekkel teli. Dukhalája masásatom. És azért szenvedésekkel teli, mert átmeneti, mert amink van, amiből érzik ki élvezetet merítünk, ahhoz nagyon ragaszkodunk. Mert olyan pocsékhely ez a világ, Durgá, az a börtönt jelent, és itt vagyunk ebben a Durgába, és szenvedünk, mint a franc, és amikor végre van egy kis fellélegzés, vagy kapunk egy ilyen kis jelentéktelen valamit, amit elfelejtjük egy pillanatra, hogy, hogy szenvedünk, akkor arra nagyon rácoppanunk, mert az, azt akkor nem akarjuk elengedni legalább azt. Mert ez olyan, mint amikor a börtönben, nem tudom, sikerül kávét szerezni. Szóval, hogy azt hallottam, hogy, hogy a börtönben a cigarette és a kávé az általános fizetési eszköz, és akkor mikor valaki a rokonoktól vagy valahogy szert tud tenni ezekre a cikkekre, akkor ő úgy érzi magát, hogy, hogy hát ha nem is Vajkundán, de minimum mely országban van, pedig ugyanúgy a börtönben. Szóval ilyen ez az anyagi világ is, hogy itt vagyunk, néha így vett nekünk valami májá, hogy na jó, itt van, játsz egy picit, kicsit jobb lesz. De aztán elmúl, vagy nem olyan, meg se kapjuk, az általános, mint már említettem, vagy megkapjuk, de nem olyan, vagy megkapjuk, olyan, de aztán elmúlik, elfogy a kávé, elszívjuk az utolsó szán cigarettát, és akkor utána marad az üresség, meg a, szóval, hogy csak a vágy marad. És szóval, hogy az anya, és akkor Krisna az, aki az anyagi világot megtermékenyíti az élő lényekkel. És azt írja a Bhagavatam, hogy rápillant az anyagi teremtésre, és akkor megtermékenyíti, azt élőlényekkel tölti fel. És igazából az egész anyagi világ azért működik, mert az élőlényeknek van ez a vágya, hogy függetlenek legyenek Krisnától. És ez tartja működésben az egész világot, hogy az érzékkielégítés durva, finomabb, igazából az lényegtelen, és ezek a dolgok. Ez az első, vagy egyik ilyen főpont a magyarázatban, a másik pedig, hogy ami összefügg ezzel, hogy Hiranyakasipu hajszolja ezt a halhatatlanságot. És ez a védikus irodalma többször előfordult. Tegnap ugye Balanám Prabhu említette Szahaszra Kavacsa Prabhu történetét, aki szintén halhatatlanságra vágyott, ő mondjuk egy másik módon próbálta ezt elérni. De hogy ez igazából mindannyiunknak a vágya. Mert ugye a lélek a szacsit állandó, szóval örökkévaló. És egy örökkévaló lélőlény nem tesz elégedetti az átmenetiség, ugye az átmeneti dolgok. És akkor keressük itt az anyagi világban azt az eredeti helyzetünket, hogy örökkévalóak vagyunk. Holott ennek a világnak ez az a természete, hogy a szacsit és nirálandó. Szóval, hogy itt nem lesz soha örökkévalóság, mert átmeneti. Na, sásvatam. És azért... Ez egyrészt ugye Krisna kijelenti a Gítában, hogy a megszületett számára biztos a halál. És a halál után újra megszületik kétségtelenül. És ezzel nem lehet vitatkozni, ezt mindenki látja. Szóval meghal a nagyi, meghal a szomszédnéni, meghal, nem tudom. Hát nekem voltak barátaim, akik meghaltak fiatalon, szóval az még nagyinak se kell lenni. És akkor úgy mindenki meghal. És volt egy kis cicám Magellánnak hívták, ő is meghalt. Szóval hogy mindenki meghal. De valahogy azt nem hisszük el, hogy később elmesélem, hogy mi is meg fogunk halni. Vagy hogyha el is hisszük, akkor mindent meg akarunk tenni az ellen, hogy ha nem is tudjuk ezt meggátolni, ezt sokan csinálják. Szóval, hogy mindenféle vitaminokat, meg minden eljárnak, még mit tudom én, különböző ilyen kezelésekre, meg ilyen a férfiaknál van ez a kapuzárási pánik, és akkor rájuk tör a gyúrhatnék, és akkor mennek meg konditerembe, meg összevásárolnak mindenféle ilyen izmos embergyógyszert, és akkor akarják elfelejteni, legalább elfelejteni, hogy ők is meg fognak halni. És ilyen Hiranyakasipu se akarnak halni. És ez azért van, mert ugye ez egyfajta félelem, a halálfélelem az azért rossz, mert egyrészt nem tudjuk, hogy mi van utána. Ez amitől nagyon félnek az emberek. Hát illetve tudjuk, mert a hiteles szentírások leírják, de akiknek nincs az a transzcendentális tudása, azok nagyon félnek, hogy Úristen, mi lesz, hogyha vége? Mert látom, hogy mindenki meghal, még szegény Magellán is meghalt, akkor mi lesz? Én is megfogok. És akkor ettől nagyon rettegnek. A másik, hogy egy csomó szóval ragaszkodásuk van különböző anyagi dolgokhoz, és az igazi félelmük, hogy mindezt elveszítik a kocsijukat, a családjukat, a presztízsüket, az emberek megbecsülését, amiből ezt a kis élvezetet, amit így máján vett nekik, ezekből próbálnak úgy boldogok lenni, vagy ettől próbálnak boldogok lenni, és amikor erre emlékeznek, hogy ezt el fogják veszíteni, akkor ettől nagyon félnek. Írja Srila Prabhupada Upadésamrita első versének magyarázatában, hogy az elmének ez a csapongó természete, ez kettő csoportba osztható. Az első az avirodha priti, a korlátlan ragaszkodás, a másik a virodha yukta krodha, a csalódottságból származó dű. Szóval ez, hogy állandóan sóvárog az elme különböző dolgok után, mert ugye szenved itt a börtönbe, és akkor kell neki az a kis valami, amit ő legalább egy pillanatra elfelejti, vagy egy kicsit jobb, és akkor állandóan ebben van, hogy hol találok rá erre az élvezetre, vagy honnan tudok valamit kicsikarni ebből az egészből. Még vannak emberek, akik tudják, hogy igazából, hogy ez egy nagyon béna helyzet, és hogy szenvednek, de akkor mégis, hogy jó, akkor mentsük, ami menthető. Szóval nem is akarom megoldani a helyzetet, de akkor hozzuk ki a maximumot, akkor élvezzük a legtöbbet, amit ki lehet belőle hozni. A másik ugyebár ez a virodha yukta krodha, még rosszul is hangzik. Igazából a szanszkrit nagyon szép nyelv, de ez így krodha. Ez a dű, ez nagyon ilyen erős szó, így azonnal érezni, hogy ez valami valami negatív dolgot jelent, és ez a csalódottságból származó dű. Szóval, hogyha nem kapjuk meg, amit akarunk, akkor kipukunk, mint én a karácsonyi falat annak idején. Szóval, hogy erről mindenkinek van tapasztalata. És azt is mondja Krisna, hogy az emberben az érzékek tárgyain való ragaszkodás következtében, hogy az érzékek tárgyain elmélkedve ragaszkodást támad azok iránt, ragaszkodásból kétámad, a ké pedig dühöt szül. És ez a magyarázat, Prabhupád, már nem emlékszem, hogy ez a düh, ez azt jelenti, hogyha nem kapod meg, vagy veszélyeztetve van ez az érzékkielégítés, akkor abból jön a harag, és akkor az bármi áron megvédem, és bármi áron kiharcolom magamnak, hogy az érzékeim kapjanak valamit. És ez a düh, igazából ez nekem valami nagyon közel áll a félelemhez. Szóval ezen már gondolkodtam, hogy a düh és a félelem nagyon vékony a határ. Szóval mondjuk van ez, hogy ez a sarokba szorított állat példája. Szóval, hogyha menekül egy állat és sarokba szorítják, a félelemben menekül, azért menekül. De amikor sarokba szorul, akkor nagyon dühös lesz, és akkor az utolsó lélegzetéig harcol. És ilyen az élőlény is, hogy nagyon fél, hogy elveszít mindent, és ettől is dühös, hogy elveszíthet, vagy el fog veszíteni, attól függ, hogy mennyire van képben a dolgokkal, akkor benne van ez a harag. És Hiranyakasipu is így van ezzel a kérdése, hogy így volt, hogy félt, hogy akart hatalmat, szóval a Virodha Priti ragaszkodott ahhoz, hogy ő legyen a legfelsőbb ebben az univerzumban, vagy hát ő igazából mindenhol akart lenni a legfelsőbb, és meg akart ölni Vishnut. És ő akart lenni a legfelsőbb, nagy hatalmat akart, és érzékielégítést, ugye Hiranyakasipu, arany és puha párna. Szóval Hiranya az aranyat jelent, a Kasipu pedig ilyen puha párnát. Szóval Hiranyakasipunak ez volt az álma, hogy hatalmas legyen, és gazdag, és kényelmen éljen, és korlátlan érzékielégítésben legyen része. És dühös volt, hogy ezt nem kapja meg, és félt, hogyha megkapja, elveszíti. És ezért akart halhatatlan lenni. Mert mondjuk valakinek, aki nem ragaszkodik semmihez, ami anyagi, akkor az nem akar halhatatlan lenni. Szóval a bakták csomószor, a fejlett szinten bakták azért azt várják, hogy vége legyen ennek az anyagi testnek, és akkor korlátlan lehetőségük legyen a szolgálatra. Mert nem ragaszkodnak ehhez a világhoz. És hát a legjobb példa az Radha Kunmataji, amit mindenki megemlít, de hát egy olyan példa, amit érdemes, hogy meg lehet említeni. Mert ő tényleg szól. Amikor felvettük a sáfrány tavaly csomást, amikor, akkor egyből meghintáztattuk a jóistenkét, és utána elmentünk a mamihoz. És ott feküdt a halálos ágyán, és nekem az volt a legilyen furcsább, vagy legcsodálatosabb az egész, hogy látszólag tökre nem érdekelte. Szóval, hogyha én nem láttam volna a képet, az alapján, ahogy beszélt, meg ahogy viszonyult hozzám, én meg nem mondtam volna, hogy ez haldoklik. Hanem ez óriási. Szóval, hogy kérdezte, hogy kik vettek most selfrányt, és akkor soroltuk, és akkor mondtuk, hogy Abhinanda Prabhu, és akkor a halálos ágyán így fölült, összecsapta a kezét, hogy ezt megértem, hogy Abhinanda sáfrány vett. És akkor így, onnan ezt nem hiszem. Szeretnék én így haldokolni. Szóval így látszott, hogy ő nem... Szóval vannak fájdalmai, de nem szenved. És ezt egyszer Gurutam Prabhutól hallottam a Govinda klubban, hogy a fájdalom az elkerülhetetlen, de a szenvedés opcionális. És ezzel még nem nagyon tudok mit kezdeni, de egy nagyon mély gondolat. Szóval, hogy sokat töröm ezen a fejem, hogy ez a fájdalom és a szenvedés között mekkora tud lenni a különbség. Szóval a fájdalom az van, hogy szenvedsz tőle. Szóval az egy másik történet, mert a szenvedés az, amikor azonosítod magad azzal, hogy én vagyok ez a fájdalom, és én akkor ebbe elmerülök. Hát én így szoktam csinálni. És igen. Szóval, hogy egy baktát nem érdekel, neki nem volt vesztenivalója, mert ő tudta, hogy azzal, hogyha elhagyja ezt a testet, akkor ő nyer. Igazából ő már akkor nyerő helyzetben volt, De hogy ez a test az még valamennyire akadályozta, bár szerintem nagyon picit. És hát csodálatos volt, szóval rád a Konatajiki Jai. És ugye, hát igen, szóval, és akkor ugye ez van, ez a düh, meg félelem, akkor a nekünk a célunk, nem akarunk iranyakasikuk lenni, akkor mi nem akarunk félni, meg akarunk ettől a szenvedést, ettől a félelem okozta szenvedéstől szabadulni. És azt mondja Prabhupád, hogy ezt az aszammóhát, a félelemtől és illúziótól való mentességet, akkor lehet elérni, ha az ember nem határozatlan, és megértette a transzcendentális filozófiát. Így módon lassan, de biztosan megszabadul az avarodottságtól. És hogy most mondhatja valaki, hogy hát Hiranyakasipu nem tudta a transzcendentális filozófiát. Szóval itt, amiket elmondott az elmúlt versekben, meg amikor tanította a bátyának, öcsének, bátyának a testvérének a feleségeit, akkor olyan filozófiát mondott, hogy én csak néztem. Szóval, hogy az azért elég ott volt a szeren, hogy nem tudom, hogy hát az a szóval itt volt tudása. De itt azt mondjuk, hogy aki megértette. Szóval egy dolog, hogy van tudásunk, szóval nekem is van Bhakti Sastrim, de az, hogy megérteni a transzcendentális tudást, az egy másik dolog. Szóval ilyen szempontból a Bhakti Sastrimon nem sokra megyek. Szóval, hogyha dühös leszek, ha nem kapok meg valamit, akkor nem értem azt, amiről szól, pedig a Bhagavad Gita az ettől visszhangzik, meg az egész védikus irodalom. Szóval, hát ez van, próbáljuk a legjobbat kihozni. És ugye Prabhupád, és aztán, azt már nem tudom, hogy melyik versbe, de a vers magyarázatában írja, azt hiszem, hogy 14. Mindegy, nem akarok spekulálni, hogy mindaddig nem lehet félelem nélkül az ember, amíg nem teljesen Krisna tudatú. A feltételekhez kötött lélek félelmét eltorzult emlékezete okozza az, hogy megfeledkezett a Krisnával fennálló örökké való kapcsolatáról. A Bhagavatam 11. ének második fejezet 35. vers azt mondja: Vajam dvitiyabini vesata syad isad apetasya viparya yosmiti. A félelem nélküli állapot alapja egyedül a Krisna tudat. Csak is az ilyen tudattal rendelkező ember számára válik lehetővé a tökéletes gyakorlat. A jóga végső célja a szívben lakozó úr megpillantása, így valamennyi jogi közül a Krisna tudatú a legjobb. Az említett jóga rendszer elvei különböznek, különböznek a manapság népszerű úgynevezett jógát gyakorló társaságok elveitől. Szóval a jóga az ugye kapcsolatot jelent, és a jóga célja visszaállítani a kapcsolatot a legfelsőbbben, ezt célozza az összes, többé-kevésbé az összes ilyen jóga folyamat és különböző szinteken. És ugye mi a bhakti jógát gyakoroljuk, az odaadó szolgálat jógáját, az szeretetteljes odaadás jógáját, a Krisna tudatot, és a mi célunk ezt a kapcsolatot vagy visszaállítani, kapcsolatba kerülni az abszolút igazság legfelsőbb megnyilvánulásával, aspektusával, Bhagavánnal, a személyes Istennel, aki egy személy. És ez a folyamatunk lényege, ez célozza minden. Szóval a Szent Név éneklése, az maga Krisna, szóval az már egy kapcsolat. De a különböző szolgálatok, a szankirtan, a pucsári szolgálat, a konyha, a kommander osztály, szóval minden azt célozza, hogy hogyan emlékeztetjük vissza magunkat Krisnára. Szóval az amnéziásokat úgy lehet meggyógyítani, hogyha elviszed arra a helyre, ahol éltek, bemutatod neki a barátaikat, és akkor mesélsz az életéről, és akkor idővel egyszer csak beugrik neki, hogy azt a tényleg. És akkor először olyan fura, hogy az biztos, hogy nem én, hát én erre nem emlékszem meg, ez nem én vagyok. De akkor idővel emlékezni fognak, és hát mi is ugyanígy emlékezni fogunk, csak gyakorolni kell az odaadó szolgálatot, hát pontosabban a szadana bhakti folyamatát, ami az odaadó gyakorlatokat, szóval így a szisztematikus odaadó gyakorlatokat jelenti esetünkben. Szóval legtöbbünknek még, szóval az odaadó szolgálat az azt jelenti, hogy fel kell kelni reggel, és csapázni kell, és tiszta ruhát kell felvenni, meg minden. Szóval a legapróbb részletekig. De ez azt célozza, hogy Krisnára emlékezzünk. Szóval, hogy a legtöbben manapság, itt a 21. században mi olyan fejlett, szóval, hogy nem hogy napi kétszer nem fürdenek, mint a bakták, hanem egyszer sem mindig. És akkor ez még nem egy olyan hűden, ez nem a Krisna tudat, ez az, hogy ember. És akkor a szadana bhakti nekünk, vagy ugye ez a Krisna tudat gyakorlatai az elején, ez csak annyi, hogy emberré válunk. És ezen dolgozunk. De hát, hogyha egyszer majd eszünkbe jut, hogy Krisnával mi a kapcsolatunk, akkor már nagyon, nagyon boldogok leszünk. És az csak annyi kell, hogy énekeljük a Hare Krisnát, mert Krisna és a szent neve között nincs különbség, hiszen ő az abszolút igazság, és nem relatív, azért abszolút igazság. Szóval énekeljük ezt a Hare Krisna mantrát, ezzel tisztítjuk a szívünket, és akkor idővel meglátjuk magunkat a szívünknek a tükrébe, és akkor rájövünk, hogy kik vagyunk mi, és mi a kapcsolatunk Krisnával, és akkor nagyon boldogok leszünk. Hát, ennyit szerettem volna mondani. Igazából ez sokkal több volt, mint amit szerettem volna mondani. Esetleg kérdés, kiavítás, hozzáfűzés, paradicsom dobálás, gornitákon.
Lehet az, hogy azt mondani, hogy Hiranyékos, mivel nem olvasta valóban a gitárt, esetleg egy más lélekat olvasott, és akkor így a szentírás csapta őt, mert hogy vannak olyan szentes, mint Brahmát, mert ez a legfelsőbb.
A szentírás nem csap be senkit, inkább az van, hogy különböző tudatszintű embereknek az abszolút igazság különböző mértékben tárja fel magát. Szóval az abszolút igazság az abszolút, az nem relatív. Szóval, hogy nem, nincs egy abszolút igazság, meg egy másik abszolút igazság, meg egy harmadik. Hanem van az abszolút igazság, és van akinek ennyit tár fel magából, van akinek ennyit. És ahogy itt valamelyik nap ezt mondtuk leckén, hogy bizonyos szempontból, mivel Brahma az univerzum élőlényeinknek teremtője, és ő a legfelsőbb. És mivel ő képviseli Visnut, és ő képviseli a felső lelket, akkor elfogadhatjuk, mint Bhagaván. De csak ebben az értelemben. Szóval ilyen értelemben igaza volt Hiranyakasipunak. De persze, hogyha nagyobb részét nézzük a képnek, és az abszolút igazságnak nagyobb szeletét tekintjük, akkor már nem volt igaza. Tehát, hogy nem csapta be a szentírás, csak az ő tudatszintjével annyit tudott belőle felfogni.
Ezen tudok teljesen azonosulni.
Kérlek, javíts ki.
Nem biztos, hogy nekem van igazam, csak én mondom, hogy nem tudok, mert azt mondjuk, hogy az abszolút igazság, akkor az abszolút igazság. És az, hogy Brahma a legfelsőbb, az egy relatív igazságnak tűnik nekem. Vagyis, hogy azok a puránák, vagy azok az itihászak, vagy azok a szentírások, amelyek Brahmát a legfelsőbbnek nevezik, azok egy bizonyos kötőerőnek a hatása alatt vannak. Van ugye vannak Sattvata puránák, vannak tamaszikus puránák, vannak rajaszikus puránák, és van ez az Amana purána, ez a Srimad Bhagavatam. Most ami a Srimad Bhagavatamban van, az abszolút igazság, mert az van a transzcendensnek a szintjén, és ezért az a nézőpont, amit képvisel az a transzcendensnek, az az abszolút igazságnak a nézőpontja. De azok a puránák, amelyek meg nem ettől különböznek, és valamely kötőrő hatása alatt vannak, azokat én nem nevezném az abszolút igazságnak. Mert egy kötőerő szemszögéből mutatják be a világot, és ezért az nem abszolút. Az igazság, de nem abszolút igazság. Az én, nem úgy mondjak, hogy megértésem szerint, hanem úgy, ahogy én megértem, akkor én így értem meg. Uh-huh. Hogy nem mondhatjuk, hogy az abszolút igazság szempontjából Brahma nem a legfelsőbb. És ezért akkor mondhatjuk, hogy becsapta a szent.
Én ezt
hogy
inkább
segíti folyamatosan a szentírásot fejlődni.
Simán el tudom fogadni, annyi tennék, hogy hát az nekem, ami a gondolatom emellett, amit most válaszoltam volna tekre volna, vagy ezen, amivel idáig jutottam, hogy az abszolút igazság abszolút, de ahogy mi hozzáállunk, az relatív.
De nem arról van szó, hogy mi hogy állunk hozzá, hanem hogy a szentírás mit mond. És ha a szentírás azt mondja, hogy Brahma a legfelsőbb, akkor ez nem az abszolút igazság. Mert Brahma nem a legfelsőbb.
De mondjuk ezeket a szentírásokat is az abszolút igazság nyilván.
Természetesen, de relatív embereknek egy relatív módon.
Legyőztél.
Nem
a simán elfogadtam. Tehát, hogy ez a válasz.
Én nem vagyok benne biztos, kíváncsi, hogy gondolni te próbálhatom semmi helyik. Mit gondolnak erre? Még van egy kicsi idő beszél.
És a szankirtan eredménye?
Én azt hiszem, hogy azokban a szentek, ott van az a információ, hogy vigyázz, ez nem a legfelsőbb szentírás valahol. Mm-hmm. És hogyha nem figyelmesen olvassa, hanem a saját vágyának megfelelően olvassa, akkor önmagát csapja be az ember, hogyha úgy értelmezi azt a szentírást, amelyik egy alacsonyabb rendű Koránnak, mint hogyha az lenne a legmagasabb rendű Korán. És ez akkor fordul, hogyha valaki saját maga tanulmányozza a szentírást, és nem egy tiszta lelki tanítómester vezetés.
De én nem tudom kézni, hogy egy tiszta lelki tanítómester egy foltamagunában élő élőlénynek adja ezt a Koránnak, és mondja, kedvesem, akkor te most ezt tanulmányod, és ez így jó, ahogy van. És nem mondja neki, hogy amúgy ezt a gagyimá, akkor nem lenne benne hite, amit Krisna is mond, hogy amilyen hite van valakinek, én abban erősítem meg, mert az neki jó. A Hiranyakasipunak, jó, mondjuk az eszmény például, de mondjuk egy tamagunában lévő embernek közelebb viszi őt az abszolút igazsághoz az, hogyha egy tamaszikus Koránnal tanulmányoz, mert az is emeli az ő tudatát. És akkor aztán olvasod egy racsasztikusat, egy szatikusat és ugye a Bhagavatamot. Tehát, hogy ez kapcsolatban van az abszolút igazsággal, amit mond, és közelebb viszi az embert az abszolút igazsághoz, de mégsem mondhatjuk, hogy ez abszolút igazság. Tehát én nem gondolom, hogy az hiba lenne, vagy azt kell súlykolni, mondjuk egy tamaszikus korát olvasanak, hogy elvezetni, hogy nem az abszolút. Mert én miattak higgye azt. Mert
legalább olvas valamit.
Legalább olvas fel Koránát.
Tehát, hogy nem sok ilyen ember rohan már az utcán egyébként.
Itt nem, de a védikus kultúrában beszélünk.
Igen, és szemléletlenül van egyébként ennyi szampradája, szóval most itt erről beszélgetni szerintem, mert nem mindenki kristnás egyébként a hinduizmusban sem.
De ott vár,
hogy rengeteg kristnát is elfogadják legfelsőként, ugyanúgy aki a mélységben is a legfelsőként, szóval a brahmát is, akik azt imádják.
De most erről beszélünk, hogy különböző tudatszinten ember, különböző.
Csak arra fogom belevegíteni, hogy ez túl tágom az, hogy most így bekategorizáljuk, hogy ez ezért van, vagy azért. Több ezer éves történetről van szó.
De azt nekünk tudnunk kell, hogy miért van, mert hogy azért tanulmányozik a védikus
kultúrát. De is így van.
Ezt van, de itt a szemeknek, hogy ez nem a Prabhupád könyveire, bocsánat.
Igen, de mi elfogadjuk, de ők nem fogadják el, és most az a kérdés, hogy ők miért nem fogadják.
Ne, az most nem előző. Az nem tudjuk, hogy milyen a fogadás.
Szerintem ezt beszéljük meg a lecke után.
Jó.
Srila Prabhupád ki, Srimad Bhagavatam ki, Nitai Gaur Prémanandé.